Hát, én immár kit válasszak. Kedves hallgatóink, hallgassák meg dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor előadásának második részét, amely a 2017 őszi előadás sorozatban hangzott el a Semmelweis Egyetemen.
Milyen mondat lesz az egésznek a mottója, amivel mi most este foglalkozunk? Hogy ismerd meg önmagad, és ha az önismeretben eljutottál egy bizonyos szintre, nem rettegsz attól, hogy nem találsz párt, elengeded a félelmeidet, mert a nyomába megyünk, hogy ez honnan ered, hogy milyen gyökere van, mert még egyszer mondom, ez a csodálatos, hogy az emberi dolgoknak története van, nem oka. Mi meg ezzel a természettudományos agyunkkal annyira keressük, az ok, mondasz egy okot, meg mögötte van még 15. Tehát csak a történetet kell fölfejteni, és ha a félelmeinktől megszabadulunk, akkor nem üzenik a te tükörneuronjaid a másik leolvasó rendszer számára azt, hogy be vagyok szorulva a félelembe, hanem mit üzennek? Azt üzenik, hogy itt vagyok, nyitott vagyok, keresem azt, aki már egész életében tán engem keresett. Hát most ugye úgy fogalmazom meg, ahogy a legideálisabb, de én minnyájatoknak, nőtársaim azt mondom, fiúk, nektek is, hogy keresem azt, tedd be a fejedbe, és ápolgasd ezt a gondolatot, hogy találkozni fogok azzal, aki talán pont engem keres. De miről van szó? Csak arról, hogy kinyitottad azt a leolvasó rendszert, amit így is úgy is leolvas, ha akarod, ha nem, leolvas a másik. Legalább üzen már magadról azt, hogy választható vagyok, keresek, keresőben vagyok, megszólíthatsz engem, választhatsz. Most bocsánat, de eszembe jutott egy történet, ami nagyon érdekes, hogy egy orvosnő, aki nagyon szerencsétlennek érezte magát, hogy most már úgy látszik egyedül fog maradni, 32 éves, és eljött, hogy akkor most én pszichológiai trükköket, vagy nem tudom mit, ajánljak már neki, hogyha mert mégis hát pácienssel akkor nem, hát akkor hogy meg, hogy szerezzen már olyan partnert, akivel igen szeretné az életét összekötni. És volt egy nagyon jó barátnője, aki folyton sustorgott, hogy te internetre hát megy, nem esik le a gyűrű az ujjadról, vagyis próbálkozzál már, gyerünk már, próbáld meg, de ő nem akarta. De elkezdett hozzám járni, és ugye hát nyilván akkor kinyitjuk a, most nem sorolom, hogy milyen önismeret, hogy akkor tulajdonképpen mi is, mert nyilván félelmei gátolják, hogy akkor mit szól a világ, ha majd megtudják, hogy ő, aki orvos, és akkor internetes ismerkedés. Minden esetre valahogyan ezt a félelmét elveszítve nem szólt nekem, hanem az internete fölment, és meg felajánlkozott, hogy úgy mondjam. És akkor a következőt tette, most a mondat az számít, hogy félek, hogy magányra vagyok ítélve. Ezt a mondatot tette be magára. Félek, hogy magányra vagyok ítélve. És mi történt? Kapott egy levelet, amelyben az állt, keresek olyat, aki fél attól, hogy magányra van ítélve. Ezzel a fiúval összetalálkoztak, ma is együtt vannak, hát ezt tudom mondani. Magányra vagyok ítélve. Ez az üzenet, ez mind zárva a kulcs, úgy találkozott. És akkor azt mondta, hát nem is tudja, hogy most akkor beleszólt ebbe ez a pszichológia, hogy ő így elkezdett foglalkozni ezzel a dologgal, vagy nem szólt bele. És akkor azt mondtam, az történt csak. Csak annyi történt, elkezdett bízni, a reménységnek kinyitotta a kapuját, ahogy a reménység kapuját kinyitotta, fölbátorodott, hogy valamit megpróbáljon, és ahogyan neki indult a keresésnek, sorszerűen bejött az, akire ő várt. Hát, mint anekdotikus mozzanatot mondom el, de nagyon sok érdekes történet van ilyen különleges találkozásokról, hogy egy másik esetet, most akkor mondok egy-két ilyen esetet, hogyha benne vagytok, nagyon érdekes, hogy ugyancsak egy angol nyelvtanár nő, aki úgy tudott elhelyezkedni, hogy ráadásul angol környezetben, és így angol munkatársak, de Magyarországon, de angol munkatársakkal, és hát igen, nehezen vette azt, hogy számára mintára, ez az angol udvarlós kultúra, ez nem passzolt sehogy se az ő ízlés mintájához. És akik úgy körülötte mozogtak, azok mondjuk nem nagyon feleltek meg az ő ízlésének, szóval ő is bajlódott azzal, hogy hát mi lesz már így vele, hol fog ő találni párt. És akkor úgy adódott, hogy elment egy hajdani általános iskolai találkozóra. De úgy volt, hogy ő tulajdonképpen nem akart, azt mondja, annyira kerülöm már az ilyen alkalmakat, mert nem is akarok elmenni, mi keresni valóban nekem egy általános iskolai találkozón, hát már olyan messzeségbe jutottam azoktól, akikkel együtt jártam suliba. Elment erre a találkozóra, és azt történt, de már mondom, már ő elkezdte azt a pszichológiai nyitást, mert ez nagyon lényeg, nyissál a nyitást, hogy az a keresés feszültsége, vagy az az üzenet, hogy én keresek, és nyitva vagyok, tessék ki az, aki közeledni kíván, kopogtasson már valaki. Ha ezt mi magunkban hordjuk, akkor valami történik, ami leolvashatóvá válik. Ez az én pszichológiai tapasztalatom. Szóval elment erre a találkozóra. Ha nem jön el hozzám, megmondta, ő nem ment volna el erre a találkozóra. Mit ad Isten? Összetalálkozott ott egy olyan hajdani osztálytársával, aki azt mond, hát hogy beszélgetésbe elegyedtek, és hát nagyon-nagyon rokonszenves, hogy ez mi, hogy megváltozott, hogy ez milyen. Szóval rögtön érezte, hogy itt valami van, és aztán beszélgetésben legyettek, és a fiú elmondta neki, hogy ő milyen életutat járt eddig, és hogy azt is elárulta, hogy mikor ő kicsik voltak, akkor nagyon tetszett neki. Szóval mondta, hogy egy picit talán szerelmes voltam beléd, valami ilyesmi. És akkor valahogy ez, hogy annak idején ő belé szerelmes volt, valahogy megerősítette a bátorságát, és hogy nem már együtt mentek haza a találkozóról, és aztán elkezdtek együtt járni, és ma is pár. Na szóval ilyen, most nem mondok történeteket, ebből is hoztam egy csokorra valót, gondoltam, majd csak belefér valahogy az időbe, de most többet nem mondok, hanem a kérdéseket mondanám tovább, hogy te tedd fel komolyan magadnak, milyen kötöttségeim, milyen belső akadályaim vannak a párkeresésben? Mi köt engem ahhoz, hogy még nincs párom? Van ebbe valami jó? Mi az előny? Na, akkor elemezd. Hát itt fiúkra nézek, jelentőségteli tekintettel 30 körüli fiainkra, akik nem annyira rohannak megnősülni, hogy milyen kötöttségeid vannak, mi az, ami még jó, hogy még nem köteleződtél el. Az identitáskutatás egyébként 3 dolgot mond, hogy felnőtt vagy-e. Most én már komolyan fel sem merem tenni a kérdést. Mert akárhány éves vagy, ha 3 dolognak megfelelsz, felnőtt vagy. Ha 3 dologban valamelyik sántikál, akkor még az érésben számíthatsz rá, hogy van beérni valód. Tudsz-e adni, tudsz-e elköteleződni, és tudsz-e felelősséget vállalni? Tudsz? Ha ezt a 3-at tudod, akkor felnőtt vagy. Az adás alatt mit értek? Hát Ericssontól tudjuk, ugye a fejlődés különböző szakasz, és sok mindenen keresztül kell menni, úgyhogy mindig kapunk, adnak nekünk, adnak. Kötődés, szeretet, nemi azonosság, önbizalom, ugye 6-10 éves kor között, hogy van-e önbizalmad, azok nagyjából ott dől el. Szóval építkezünk, és kapunk. És akkor egyszer csak elérünk egy olyan korhoz, amikor az élet elénk állítja azt, hogy és akkor jó van, itt vagy már, és akkor így egyedül vagy hogy is, és az intimitás szakaszában Erikson így nevezte, tehát mikor intim kapcsolatra vágyunk arra, hogy már ne egyedül legyünk, hanem legyen valaki, akivel megosztjuk szeretetünket, szerelmünket, lelkünket. És ugye döntő, hogy tudsz-e adni neki. Hogy az jár-e az agyadban, hogy téged szeressenek, mert akkor gyerek vagy. Vagy az jár a fejedben, hogy neki adsz, akit szeretsz, akithez vonzódsz, neki adsz most már, mert most már te kaptál eleget. Ne kéri már se szülőtől, se senkitől. Légy szíves most már, te adj annyit, amennyit van, hogy keveset szedtél össze. Annyit adj, de azt add oda, amit van, azt kezd el odadni. És akkor kinek adod, akit szeretsz? Na de hát azt csak úgy használod? Hát nem használati tárgya másik, de mi egy nagyon nyomorult kultúrában élünk. Egy olyanban, ami sajnos mire tanít, felhasználó, elhasználó, kihasználó és eldobó kultúra vagyunk. Úgy viselkedünk egymással, mentális fertőzöttségünkben, mint a tárgyakkal. És én akkor nagyon bánatos vagyok, és azt mondom, eszméljünk már, mi nem tárgyak vagyunk. Egy párkapcsolatban a párod nem egy cipő, amit kitaposol és fölhasználsz és eldobsz, hanem egy emberi lény, adni tudni, elvállalni, hogy Isten és ember előtt, hagy mondjam ki őszintén, elvállalni, hogy igen, őtőle sokat kapok, adok is neki, tudsz adni neki. Hát adjál, amit van, annyit, amennyit van, szeretet, vagy kötődés, vagy ragaszkodás, vagy gondoskodás, vagy amit van, abból adjál, de te adjál, és ne várd azt, hogy ő adjon neked. Nevezetesen Hegel azt mondta, a filozófus, ez a világész cselvetése, hogy azt kap, aki tud adni. Vagyis akarod, hogy szeressenek, hát adjad, akkor te szeressél, de akkor adjad, mert akkor meg fogod kapni, mert akkor, amit te adtál, a másik úgy érzi, hogy ezt már akkor viszonzod. Mint ahogy elmondtam a máskor itt előadásomban, hogy tedd félre azt a téveszmét, hogyha kéred a másikat, hogy változzon, meg megváltozik. Borítékolom, hogy nem fog megváltozni, nem fog. Sőt, eléggé bosszús lesz, és azt mondja, mit akarsz te? Miért akarsz te engem megváltoztatni? Tehát tulajdonképpen ez a én, te és a mi helyzetében nagy eltolódás lesz, hatalmasan kidagad az én, és akkor a mi az összetörpül, és dehogy is én vagyok, én egyedül a föld kerekén, stb. Szóval nem fog megváltozni. Annál jobban ragaszkodik ahhoz, hogy ő milyen. De hogyha egyszer, és csak ez várható, te adod neki a másiknak azt, amiről tudod, hogy örül neki, meg szeretné, meg kedvébe jársz, meg te adsz. Egyszer csak észreveszed. Jé, megcsinálja, amit én mint hiába kértem idáig. Tehát akkor ő is adni akar. Szóval ez az tényleg fontos dolgokról van szó, de olyan elemi dolgokról, amiket tényleg nagyon fontos volna, hogy tudjunk. Na, visszakapaszkodom a kérdéseimhez, mert ugye nem lehet nagyon hosszasan eltérülni, de hogy milyen akadályaid vannak? Kényelem, szeretet, anyagiak, nem kell megosztani senkivel a anyagi lehetőségeimet. Nagyon szerető, melengető családom van. Olyan anyám, aki ma is süt, főz, mosogat, és még seppénzt is néha ad nekem. Tehát gyerekszerepbe szorulva ott maradok, mert ez kényelmes. Persze, mivel ivarérett a lény, ezért természetesen bizonyos szükségletei vannak, bocsánat, hogy így fogalmazok, és ezért a másikat inkább már csak használom, mert ilyenkor mi van, hogy jól akarok járni, és egy hedonista lény szólal meg belőled, aki csak jót akar kapni a másiktól. Szóval az, hogy mi tart benne még a kapcsolatban, hát kibátorodni a biztonságból, ez egy nagyon komoly lépés. De hát bátorodjunk ki a biztonságból, és próbáljunk elköteleződni, mert jól járunk. De csak akkor köteleződj el, ha tényleg valaki annyira, hogy úgy mondjam, rabul ejtette a szívetet, csak ilyen romantikusan tudok fogalmazni, hogyha tényleg úgy érzed, hogy szívesen adod, amit adsz, mert neki akarod adni azt, amit van, a szeretetet, a kötődést, a biztonságot. Na most a következő tételünk. Milyennek érzem magam férfi vagy női mi voltomban? Milyennek érzem magam? Önismeret és önbizalom. Önbizalom. Tudjátok, milyen tragikus dolog az, hogy az önbizalom, visszautalhatunk szerető szüleinkre, meg szeretett tanárainkra, mert van ennek is egy szenzitív időszaka, hogy mikor rögződik, szenzitív, tehát ugye rákészülve az érési folyamat biológiailag és lelkileg, hogy fontos, hogy az én teljesítményemet, kompetenciámat, hogy képes vagyok valamire, hogy én már ügyes vagyok, hogy én már ezt tudom megcsinálni, meg azt tudom. Ez a kisiskoláskor. És akkor lesz egy ilyen érdekes imprinting, bevésődés, hogyha én azt kapom arra, amit produkálok, hogy ügyes vagy, jó van, és biztatnak, és hogy meg tudod csinálni. De jövök haza egyszer lógóral, nem tudom megcsinálni, rossz jegyet kaptam. Nem hordanak le, hanem azt mondják, nyugalom. Ma nem sikerült, de én bízom benned. Tudjátok, milyen varázsmondat ez? De egyébként párkapcsolatban is nagyon fontos. Hát bízom benned. Meg fogod tudni tenni. Én tudom, mert te olyan vagy. És mert én annyira bízom benned, és te meg fogod tudni tenni. És akkor a bizalmat adsz. Olyan érdekes. A féltékenység vizsgálatnál derült ki, hogy azt a nőt csalják meg. Inkább, már hát ugye itt ilyen intim interjúk során derül ki, hogy például egy férfi hányszor keres jobbra-balra apró örömöket, és úgy tűnik, hogy akinek a párja nem bízik benne, nem azt mondja, én, te szabad vagy, én bízom benned. Nem kötlek magamhoz, mert te már egyszer, mint a, van egy ilyen ősi székely mondás, hogy köteleződünk el, hogy egyszer kimondta az igent, mert reklamál a párja, hogy nem mondod nekem, hogy szeretsz, hát nem mondod nekem. Egyszer mondtam, amikor ugye összeházasodtak, na mindegy. Szóval, hogy ne kalandozom sokfelé, már az önbizalom úgy alakul ki, hogy valaki föltölt minket, hogy bízik bennünk. És ez az önbizalom tartály, ez szépen a kívülről nekünk adott bizalommal, kívülről nekünk adott, hogy bíznak bennünk, úgy töltődik, hogy az, amit más adott nekem, abból lesz nekem az önbizalmam. Na most ugye az önbizalom. Mivel tudunk mi az önbizalomban, hát, hogy is mondjam, jó viszonyba kerülni, hogy elfogadjuk magunkat olyannak, milyennek? Olyannak, amilyenek vagyunk. Hogy tudjuk, mi tudjuk, aztán mi legjobban, mire vagyunk képesek, mi tudjuk minden előnyünket és hátrányunkat, de azt mondjuk, ez van. És a kutatások szerint a perfekcionizmusnak is egy hatalmas ellenszere, mármint a kártékony perfekcionizmusnak, hogy azt mondom, elfogadom magam, ennyim van. Lehet, hogy kicsit butuska vagyok, vagy bizonyos ítéletek szerint, de hát nekem ennyim van. És mégse vagyok butuska, mert más dologban meg sokkal többet érek esetleg, mint más, de akkor ragaszkodom ahhoz, hogy ebben lehet, hogy te engem butuskának tartasz, de várjál csak más dologban meg, de nem tartasz ott, ahol én. Na szóval ilyesfélék. Nem tudom, hogy el tudom-e jól mondani nektek, hogy az vagyok, elfogadom, bízom önmagamban, és hát hogyha nem adtak nekem elég bizalmat hajdan, akkor ezt mintegy fölülírom azzal a tudással, amit egy felnőtt már magáénak mondhat, hogy tudom, hogyha én elkezdtek abban bízni, amim van, és elfogadom, amim van, akkor azzal csak jól járhatok. Megint csak miért? Mert mit üzenek magamról? Remélem, ezt hazaviszitek magatokkal, hogy nyissátok ki, aki akar párt keresni, akkor kérlek szépen kezd azt, hogy nyisd ki magad, hogy beteszed a gondolatot. Itt vagyok, keresőben vagyok. Aki leolvassa a te tükörneuronjaid üzenetét, olvassa már le azt, hogy választható vagyok, és hagyd találjon már meg téged. Következő kérdésünk, nagyon késő van, majd szaporázok. A következő a szerelemről alkotott mítoszok. Szóval mik ezek? Milyen mítoszaid vannak a szerelemről? Szóval az az el, mit képzelsz arról, hogy a szerelem, mikor téged szeretnek, az milyen? Amikor te elégedett vagy, hogy szeretnek. És ebben szélsőségekre hajlamosak vagyunk, romantikus szélsőségekre hajlamosak vagyunk. És akkor ezt emellé tedd le azt a tapasztalatot, hogy minden mítoszt fölülír az a valóság, ahogy te megpróbálod, hogy veled az illető, aki a választottad, veled milyen. Kifejezetten veled, hogy az, ahogy ő hozzád viszonyul, ahogy veled viselkedik, megfelel ez neked. És akkor azok a mítizált képzetek, azok valahogy szerte foszlanak. És olyan elképzelések, hogy hát az igazi szeretetben, szerelemben úgy van, hogy nem feledkezik ám meg a névnapomról, vagy születésnapomról az illető, mert hát vagy szeret, vagy nem szeret. És az a mítosz benn van a fejedben, hogy ez eldönti, hogy szeret, vagy nem szeret. És közben a férfi bal agyféltekés lénye, amelyik csak éppen ezzel nem ér rá törődni eléggé, hogy a dátumok, hogy mikor, házasság évforduló, ilyesmi. De ezek úgy felejtődnek, csak ha te emlékezteted, akkor sikeres. De ez nem dönt el semmit. De esetleg a te mítoszod megviselté teszi a kapcsolatot, mert te azt várod, hogy az a szerelemnek, szeretetnek a jele, hogy ő akkor nem feledkezik meg ilyen alkalmakra. Sok ilyen dolgot tudnék még mondani. Aztán még a családi delegációk. Na, az micsoda? Olyan, amit hozol magaddal a mi családunkban, ez a szólásmondás. Van ilyen nálatok? A mi családunkban, és akkor folytasd. Mit mondanak nálad a ti családotokban? Csak így, csak úgy, nem lehet akárhogy, és valahogyan kérdezd meg magadtól, hogy befolyásolja a te egész életvezetésedet, és természetesen célzottan a párkapcsolatodat, vagy a választásaidat, vagy a kereséseidet, hogy a mi családunkban. A mi családunkban nem teheti be a lábát egy olyan, aki kopaszra van nyírva és tetovált. Az nem jöhet be a mi családunkba, például csak, és tovább nem folytatom. Szóval ez nagyon nehéz dolog, amikor egyfajta delegáció, amit a családodból hozol, befolyásolja a te szabadságodat a választásban. A következő a szülői minták nyomása elvárások formájában. Anyád azt mondja, egy igazi nő, most már igazán tudhatnád, egy igazi nő ezt és ezt teszi. Na most jön a generációs nyomás. Az igazi nő az ő korába tette, amit tett, te meg olyan igazi nő vagy, hogy azt csinálod, amit a te kultúrád fiatalja tesz. Ebből rengeteg generációs összetűzés is kialakul, mert milyen elvárások a szülő részéről, mit csinál egy igazi nő. Igen, de apád mondhatja neked, fiam, az igazi férfi, az nem ilyen, mint te, aki rövid nadrágba, meg nem tudom mibe, elmegy a bemutatkozni valahová egy lányos házhoz, hát most csak rögtönzök valamit. De ezt el tudjátok képzelni, hogy ezek mind sajnos, ilyen gyarlók vagyunk, ezek olyan kötések, amik befolyásolnak. Kérdezd meg, hogy milyen ilyenfajta üzenetek érkeznek hozzád a családból, amik esetleg nehezítik a kötéseket. Akkor... Hát, keresem azt a páromat, aki, mert én olyan félénk vagyok, szorongó, akkor kimondom talán az öngyógyítás keresése a párválasztással. Találkozom valakivel, hát csupa határozottság, csupa stabilitás, remek, én meg egy nyúl vagyok, és hát nem tudok dönteni semmibe, és de jó, itt van mellettem, olyan ez a fiú, tud meg, hogy még vásárolni is elkísér, pedig a fiúk utálnak vásárolni, tudjátok? Elkísér, még vásárol is velem, mert annyira, és akkor hát a szorongásomnak annyi, és akkor megtaláltam, igen, ő az, aki, és akkor eltelik egy bizonyos idő, választottad őt, és akkor te már felbátorodtál, te már nem vagy nyúl, ő meg olyan határozott, olyan megmondja a tutit, ő nála van a bölcsekköve, minden tud, nagyon rendben lévő a dolog, hogyha te azt mondod, igen, úgy van, hogy ne. És akkor előáll egy olyan helyzet, amire nem vágyakoztál. Hát még hasonlót tudnék mondani, de már nem folytatom. Még annyi, ami nagyon súlyos. Nőtársaim, ami különleges indítékunk arra, hogy megmentsünk valakit. Ez a megmentési fantázia. Sajnos azt kell mondjam, megmented azt a lelket, aki ez a fiú, hát én nem is tudom, olyan barátok közé keveredett, ez drogozik egy kicsit, majd én. Hát én aztán soha nem drogoztam, és aztán nagyon olyan, hogy megérdemli, hogy segítsek rajta, és beállsz megmentőnek. És ebből az ilyenfajta helyzetből, ahol amikor döntően határozza meg a te kötésedet az, hogy te feltetted, hogy ezt a lelket megmented, ebből hosszú történeteket tudnék mondani, hogy hogyan válunk áldozattá. A megmentőből végül, hát nem tudom, ki ismeri Börnének a alkoholista játszma leírását, hogy hogyan lesz a megmentőből üldöző, aztán áldozat, hát most nem részletezem. Tény, hogy a megmentési fantáziák vannak-e benned ilyenek, hogy valakit úgy megsajnálva megszeretsz, és az a sajnálat, hogy majd te segítesz rajta, ez működik, akármiről legyen szó. Ez rossz ómen, és akkor inkább azt mondom, segítsd az illetőt ahhoz, hogy valahogy dolgozzon saját magán, ne te legyél, aki rendbe hozza az ő lelki életét, vagy a bajait. És akkor Következő, és ez lesz az utolsó, amit szeretnék föltenni. Sok van még, de most ez lesz az utolsó, amit most már, mert tudom, hogy nem nyújthatom végtelenségig az előadást. Tehát kifejezetten olyan tétel, hogy mennyire akarok egy női sorsot, ha előveszem tapasztalataimat, hogy milyen anyám sorsa. Akarok-e női sorsot, és olyat akarok-e, mint az anyám sorsa. És itt nagyon szeretném elmondani, hogy a mintának az azonosulással, ez nem azonosítás, ami tudatos, hogy majd ilyen leszek, olyan leszek, hanem azonosulás. Vagyis nagyjából 3-5 éves kor időszakában imprinting bevésődnek olyan viselkedési minták, közlési minták, és így tovább, amik nagyon nagy hatalmat képviselnek. Teszem azt például, mondod, nem szeretnél olyan lenni, mint édesanyád. De aztán a lánygyereket később figyelmeztet rá, hogy mit csinálsz, és rájössz, hogy ugyanazt csináltad, mint amit kritizáltál édesanyádnál, mert akkora a hatalma a bevésődésnek. De már, amikor még a párválasztással kell foglalkoznom magamba, hogy akkor kit, hát én immár kit válasszak, akkor nagyon fontos, hogy nézzük meg, milyen mintát viszek magammal. Milyen mintát? Mert ha még ellenállok is, dolgoznom kell azon, először pszichológiailag, hogy az a minta, ami átbújna, az önkéntelen, tehát automatikusan érvényesülne, tényleg meg tudjon változni. És képzeljétek, meg tudjuk változtatni, de ahhoz pszichológiai munka kell sajnos, azt kell mondjam. És egy férfi, aki néz meg az apa mintát. Szóval, hogy lehet, hogy apád ott hagyott, lehet, hogy hétvégi apuka volt, nem tudom, de valamilyen apakép van. Biztos, hogy van. Sőt, azt mondhatnám, akinek például nem volt azonosulási mintája, tehát tényleg vétlen benne, de nem volt. Tudjátok, hogy olyan mitikus magaslatokra emelt héroszt, olyan ideál apaképet alakít ki, hogy belerokkan, hogy teljesíteni tudja. Tehát magasra emelés nem tudja elérni a saját mitizált apaképét. A párválasztásban rendkívül döntő, hogy magammal tisztázzam, hogy apámnak ilyen-olyan-amolyan tulajdonságát, néha mozdulatait is felfedezem magamban. Vajon ez hogy hat a másikra? Jó-e? És hogy én szeretnék-e olyan lenni, mint apám? Mert nagyon nagy arányban, akaratod ellenére mégiscsak egy kicsikét olyan leszel, és ha valamin szeretnél változtatni, mert úgy szeretnéd, kijelented, na az olyan nem leszek, akkor pszichológiailag muszáj ezen dolgozni. Különben sajnos visszük magunkkal, cipeljük a mintát. Ezen a ponton megállnék, és elnézést kérek, hogy hosszabb lett az előadásom. Általában ezt szoktam, hogy hosszasabb vagyok, és köszönöm szépen a türelmet. Csak érintettünk egy olyan kérdést, ami sorsdöntő, hogy valóban kit választasz? Választasz-e, vagy a sorsod választ téged? A mélyen beírt hatalmas erők, amik ott munkálnak benned, ha nem számolsz vele, hogy ezek meghatározzák a választásodat, akkor valahogyan a dolgok felszínén maradsz. Ezért tudd meg, amikor valakit szemügyre veszel, hogy milyen az ő édesanyja, milyen az ő édesapja, milyen az anyjával való kapcsolata, és ha a te szíved választottjának, annak a férfinak az anyjával való kapcsolata tragikus, vagy azt mondja, gyűlöli az anyját, akkor gondolkodj egy kicsit el rajta, hogy összekösd vele úgy az életedet, hogy egy olyan konstellációba választasz be, aminek az összes ódiumát te fogod elvinni. Mert egy férfi, aki nőgyűlölő, mert a anyád gyűlölni nőgyűlölet, az nagyon meg fogja büntetni a szerelmet. Tehát ezért nagyon szépen kérlek benneteket ezeket, olyan módon zárjátok szívetekbe, hogy egy önismeret annyira jól jön. Egy kis önismeret, ahol azokat tisztázzuk, még a választásban, mielőtt még elköteleződnél, mielőtt még esetleg túlságosan bele maródna a másik személye a te életedbe. Még azelőtt védjük magunkat és védjük a másikat. Tehát az a tábla, amire kiírom a célmondatot, azt mondom, egy kis önismeret. Kérlek, önismeret. Megismerni azt, aki választ. Hogy aztán jól megismerhesd azt, akit választasz. Köszönöm szépen a figyelmeteket. A családban édesanyánk megmutatja, hogy egy nő hogy viselkedik a férfivel. A férfi meg megmutatja, hogy hogy szeret egy férfi egy nőt. ez a helyzet áll elő. És most elmondok nektek egy tényleg anekdotikusnak ható olyan történetet, amit lehet, hogy már hallottátok is tőlem, de engem szíven ütött. Egy anyuka mondta el, szégyenkezve, hogy az 5 éves kislánya, mikor az apa hazajött és munkából, és hát rajong az apjáért, miért is ne akkor gyakorolja azt a szerepet, hogy majd egy nő, hogy fog egy férfi ölébe bebújni, meg hogyan ad puszit, meg hasonlók. Szóval a kislány bebújik az apja ölébe, és mondja, hogy súgjál nekem, papa, valamit. Hát ugye a papa nem igen érti, miről van szó, hát motyog valamit, de a kislány kihúzza magát, kiugrik az apa öléből, eljár, és azt mondja, egész nap mostam, vasaltam, dolgoztam, szó se lehet róla, tudd meg, szó se lehet róla. Na most szerintem ez olyan, ami nevetünk rajta, de csendes tragédiája az életünknek, hogy miket ültetünk be, mert hogy ennek az 5 éves kislánynak halovány fogalma se volt, miket beszél, gondolom, elfogadjuk. Ilyen hatalma van annak, amit mi beveszünk magunkba, és úgy használjuk, hát ez, az anyám így csinálta, én is úgy csinálom. Az apám így viselkedett, akkor várható, hogy majd a partnerem is így viselkedik, de nekem azzal a fiúval majd így kell viselkedni. Hát nem tudok jó választ adni rá, az az igazság. Csak egy példát tudtam elmondani. Más valami? Igen, koromban. 77 évesen hogyan boldog egy nő? Igen, ez a kérdés. Igen. Szóval az egyik, amivel kezdhetem, hogy ez az én időskorom azzal jár, hogy nem győzök törleszteni. Kinek? A családomnak. Én olyan eszelősen tettem rá magam erre a pszichológia iránti szerelemre, hogy beépítettem egy olyan konfliktust az életembe, mikor 2 szerettem, a férjemet, meg a szakmámat, hivatásomat. Ez egy beépített konfliktus. Ez se bírja el az élet jól. Tehát végig hordoztam egy olyan konfliktust, amivel birkóztam. Valahogy sikerült. Igen, de sokszor, mai ugye visszatekintve, hogy mit csináltam, akkor teljesen meg voltam arról győződve, hogy nekem az a dolgom, hogy tegyem azt, amit, mindegy, amit szerettem volna tenni. Hát minden esetre a gyerekeimet sajnos elég sokszor gondozóra hagytam. Olyan bűntudatom lett időskoromra. Mert ugye unokáim lettek, akiket lehet szeretgetni, dédelgetni, pótolni. Az unokáimnál pótolni tudom. Így az a tapasztalatom, attól lesz ilyen nagy szívünk nagy szülőként, hogy annyi mindent tudunk így kárpótolni, és ez a kárpótló szeretet ez a nagyra tud nőni. Én nagyon boldog vagyok az unokáimmal, nagyon, és büszke is vagyok rájuk, és hát érdemtelenül már bocsánat, de tényleg már szeretnivalók, okosak, szépek, minden rendben van, de ez, tehát, hogy lényegében az életemnek az a küzdelme, amit én végigcsináltam, nehogy azt higgyétek, hogy fényes az életem. Olyan egyszerű, hogy szinte szégyellek róla beszélni. 20 évesen férjhez mentem, már az egyetemet is úgy fejeztem be. 8 évig nem született gyerekem, 1 fiút magunkhoz fogadtunk, fölneveltem, ma egyetemi tanár, nagyon jól megállja a helyét az életbe, belgyógyász, főorvos. 8 év után született egy ikerpárom, mindenfajta külön segítség nélkül az égiek ajándékaként született egy fiú és egy lány, és ők az én saját gyerekeim, és innen szaporodik az én családom tovább, 5 unoka. Na most ez a helyzet, hogy nekem volt egy családi életem, a férfi szerepet nagyon hagyományosan kezelő férjem, akinek a anyósom egy áldott jó lélek, sütötte a süteményeket, meg kedvébe járt, nagyon nagy szerencsémre. Én pedig tettem a dolgom, amiben én segítséget kaptam a gyerekekhez, és egy áldott emlékezetű magányos nő, aki nyugdíjba ment, sose volt gyereke, de szerette a gyerekeket, nagymamaként beállt az életembe, nekem nem tudtak segíteni a szüleim, és ebbe a konfliktusba éltem, hogy a szakma, és akkor eszelősen mentem hétvégékre a pszichológiai igét terjeszteni. A férjem meg hozta az én kis gyerekeimet, és jött, és segített, szövetséges volt. Oda akarok kiukadni, hogy ezt a konfliktust, hogy 2 szeret az ember, ez egy féltékenységi helyzet. Innen, oda, onnan, ide. Tökéletes elégedettség nincsen, hanem az van, hogy birkózunk az egyensúlyért, s valahogy kialakul. De nekem volt egy olyan párom, aki saját maga is egy építkező volt, kutatásokat csinált, belgyógyászorvos, mint a fia is lett aztán, vagy hát a fiunk. Tehát ő ugyanúgy voltak alkotó korszakai, mikor ő földolgozott egy kutatást, akkor mi elvonultunk, és akkor ugye nem lehetett a, akkor alkot a párom. Most ebbe a én adok neked, te adsz nekem, tulajdonképpen mi ebben éltük le az életünket. De míg más nagyon kellemesen érezte magát esetleg valahol egy kiránduláson vagy akármi, mi beosztással hol az egyikünk dolgozott hétvégén, hol a másikunk hétvégén. Tehát, és hogy ezért valami olyan munkamegosztásban dolgoztunk, hogy én azt tudom mondani, hogy sokszor gondoltam arra, hogy a sorstársaim, kollégáim most biztos valahol nagyon jól érzik magukat a Balatonon, vagy itt-ott én meg szakcikket írok. És akkor magamnak föltettem a kérdést, hogy normális vagy? És azt válaszoltam, nem. És akkor én ezzel be is értem, hogy én, engem ez boldogít. És lényegében beépített konfliktussal 46 évig éltünk együtt a férjemmel úgy, hogy mindig egyengedtük, de összetartoztunk. És így sajnos ő meghalt. És 10 éve élek egyedül, de unokáim vannak. Hát én nekem, akinek gyereke van, az egyrészt az örök élet felől már be van biztosítva, a génjeidbe úgyis tovább élsz. Így van? Szóval mondhatod, amit akarsz, a génjeidbe már tovább élsz. Másrészt meg akinek gyereke van, vélhetőleg, remélhetőleg unokái is lesznek, és azt a különleges boldogságot, ahogyan az unokákat lehet szeretni, és viszont azt mindenkinek a szívére csomózom, hogy próbáld ki, mert az egészen fantasztikus. Ezért vagyok én boldog ember. Boldogságpszichológiával foglalkozom. Oda-vissza, és nagyon érdekel a téma. Egészségpszichológia, boldogságpszichológia. Na de klinikumból jövök közben, én ugye rendelek. Meg hát tartok előadásokat, és hát miért tartok előadásokat? Ugye már a családom azt mondja, hát most már nem hagyhatnád abba. Mire mondom, ez nem lehetséges. Mert hogy így vagyok egyensúlyban, hogy ezt is csinálom, meg azt is csinálom. Tehát már beépült az életembe. De hát nagyon hálás vagyok, én most egy önvallomást tettem. Hálás vagyok, hogy megkérdeztetek. De miért vagyok elégedett? Azért, mert az ember egy bizonyos szinten már oda eljut, hogy elszámol, de nem azért, mert ő akarja, hanem az élet elszámoltatja. Na, mit tudsz fölmutatni? Mit csináltál az életedben? És akkor azt mondom, két lábon állunk a világba. A munka, hivatás és a valamit kihozni magunkból, mert mindnyájan jelet, nyomot szeretnénk hagyni a világba, hogy voltunk, hogy léteztünk, hogy nem hiába való volt a létünk. A másik meg, hogy a család. És ez a láb fontosabb. Most arra a konklúzióra jutottam, és akkor visszautalok a te előadásodra, igenis állítom. Egyetemi tanár és mindenfajta funkciómat, kitüntetést, akármit figyelembe véve, hogy az nagy érték, amit le tudok tenni az életembe, ami az igazi boldogság, az innen jött a családból, innen jött, és ma is innen kapom. Tehát ez az erősebb oldal. Persze, mert ez a hitem, hát ezt hirdetem is ezerrel, hogy a család, meg hogy a párkapcsolat, meg a... Szóval hogy ezek annyira fontos dolgok. És tényleg úgy van, hogy megkeresni, megtalálni a párt, és minden viszontagsággal megbirkózni. Szóval annyira fontosnak tartom, hát ugye messzire szóló kutatási eredmények is vannak, hogy több generáción átvizsgálva, hogy három dolgot, hogy az egészség, a jó közérzé, jól lét, ugye boldogság, és a 80 évtől hosszabb élet, milyen tényezőkkel korrelál. Ezernyi adatot összegyűjtenek, Harvard vizsgálat, hát még lehet is az internetről, még mindig letölthető, meg hallgathatjátok. Hát tényleg döbbenetes, ugye, ahogyan ezt Robert Waldinger professzor előadja, hogy az első tétel, ami minden generációs újravizsgálatban az jön ki az első, van-e valakid, akivel párkapcsolatban jól megvagy, fontos vagy-e valakinek és viszont, ugye ezt már Angyal András elmondta, szükségeltségi szükségletnek nevezte 50 évvel ezelőtt. De most a boldogságpszichológia itt leteszi elét, hogy van valakid, akit szeretsz és viszont, az a gyökere. Ha már ennyi van, akkor nem vagy elveszett ember. A második tétel, hogy a családod megvan-e, egybe tartod-e? Mert ez egy nagyon fontos feladat. És ezen kívül van-e még néhány barátod, akik úgy barátaid, ez a harmadik kör, ami biztosítja, hogy egészségben, jól létben és 80 évtől hosszabban élsz. Ugye, harmadik kör a baráti, ilyen megbízható, szűkebb baráti kör. Hát akkor azt mondom, most valójában hiszünk a tudományos vizsgálatok erejének? Hát hiszünk, hogy az tényleg evidence-based, annyira megköveteljük, bizonyítékokon alapuló legyen. Hát itt van, bizonyítékokon alapul, de a személyes életem is rárímel erre. Valóban úgy tűnik, hogy erről van szó. Úgyhogy ezért olyan nagyon-nagyon kell keresni, és megtalálni, és vigyázni arra, amit már megtaláltál. Mert elrontani, majdnem más szót használtam, elrontani elég könnyű a dolgot, de építeni azt nagyon tudatosan kell, nagyon tudatosan. Szóval szeretni akkor is, ha nem szeretetre méltó. Ezt nagyon fontos üzenetnek gondolom. Köszönöm szépen!
Hát, én immár kit válasszak. Kedves hallgatóink, dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor előadásának befejező részét hallották. A műsorunkban korábban elhangzott előadásokat a Mária Rádió honlapjának műsorarchívumában újra meghallgathatják.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.
A család a legelső, és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. Ha további személyes történeteket szeretnének meghallgatni gyermekvállalásról, családalapításról, a családi élet minden szépségéről, nehézségeiről, a szülők és gyermekeik kapcsolatáról, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található család csempére kattintva. www.mariaradio.hu